Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, vendégem továbbra is Mocsai Lajos, a Magyar Testnevelési Egyetem kuratóriumának elnöke, egyetemi tanár, Magyar Egyetem és Főiskolai Sportszövetség elnöke. Azt mondta, hogy elég rosszul állunk már fiatal korban is a napi mozgással, a testneveléssel, a testegészségével, és ebből adódóan egyébként magával a népegészségügyi helyzettel is. Tehát, hogy nálunk már a pályakezdők is depresszióra hajlamosak, egzisztenciális szorongás van, és így tovább. És hát ezek mind olyan dolgok, amik egyébként a sporttal oldhatóak lennének, hiszen azt szerintem az már egy nagyon régi tétel, hogy nem lehet egyszerre szorongani és sportolni, tehát hogy az egyik a mozgás azért kioltja, igen, az ilyen jellegű nehézségeket. De induljunk akkor a legkisebbektől, illetve attól, hogy évek óta létezik a napi testnevelési kötelezettség az iskolákban. Akkor hogy van az, hogy ez nincsen, nem ékelődik be, nincsen hozzá kedv a szabadidőbe, és így tovább. Az én koromban nem volt minden nap testnevelés, csak heti kettő, de a mozgás az azért részünk volt.
Igaz, és ha emlékszik arra a kék könyvre, ahol 1 millió fiatal volt leigazolva különböző sportkörökbe, amit még most nem értünk el. 1 millió gyerek sportolt. No, hát erre azt kell mondanom, hogy a napi testnevelés az szerintem a világon és Európában is majdnem egyedülálló ilyen lelkű lehetőség a testnevelő tanároknak, hogy megvalósítsák önmagukat és a szakmát képviseljék. Itt nyilvánvalóan a létesítmények az utóbbi években több mint 50 csarnok épült, vagy már közel 100-hoz, uszodák is már tucatszám épülnek, tehát a lehetőségek bővülnek.
Igen, és ezek nagy része azért csak ott áll üresen, és ugye azért ezt többen teszik fel azt a kérdést, hogy biztos, hogy ezen a területen kell lefejleszteni, miközben nincs kihasználva.
Hát aki ilyet kérdez, az sajnos nem tudok vele azonosulni és egyetérteni, hiszen ha azért a testnevelés óra tartalmát kritizálják, hogy nincs megfelelő létesítmény, akkor a létesítmények nélkül megfelelő munkavégzése lehetséges. Én a középutat javaslom, tehát ha van létesítmény, ha nem, a testnevelő tanárnak annyira intuitívnak, annyira kreatívnak kell lennie, hogy a környezetében meglévő lehetőségeket, eszközöket az óráknak a blokkosításával és egyéb más területeken. Tehát a tantervnek, a tananyagnak van egy olyan része, ami a helyi adottságokhoz igazítható. Ebből adódóan ebben élni kell, vállalni kell a fáradtságot. A mi korunkban a testnevelő tanár hajnalban nyitotta ki a tornacsarnokot, és este a zápor vert el onnan, mert végig sportkört tartott még a sötétedésig. Nekünk az időhöz viszonyítva kézilabda, kosárlabda és kispályás fociban minden bajnokságban részt vettünk télen-nyáron. Tehát én azt gondolom, hogy ez sok helyen nagyon jól működik. Én azt gondolom, hogy a szakképzett munkaerő körülbelül 1800-2000 magasan képzett testnevelő hiányzik az iskola rendszerekből, amelynek a pótlása folyamatban van. Kapunk olyan támogatást, ami edzőből testnevelő átképzés, vagy testnevelőből különböző edzői diplom megszerzésére ad módot. Én úgy gondolom, ebben a következő időszakban nagyon nagy fejlődés lesz. Amit el kell mondani, az nyilvánvaló, hogy a szülői ambíció az részben elmarad, részben sokszor túlzott. Azok a szülők megfigyelhetők, akik saját vágyaikat akarják a gyerekkel akár sport viszonylatban megvalósítani, ez nem mindig szerencsés, ezt a sportszakemberre kell bízni. És az sem helyes, hogyha valaki délután sportkörben valamit végez, vagy úgy tűnik, hogy arra jár, hogy fogalmazok egy kicsit lazábban, akkor hetente kétszer nem vetkőzik le a testnevelés órán. Ez egy kiváló lehetőség lehetne, hogy a szülők nagyon komolyan véve a testkultúrát, a gyerek szellemi, kognitív, még egyszer mondom, fejlődését ragaszkodjanak ahhoz, hogy a napi fizikai aktivitása meglegyen a gyereknek, mert így nagyon sok minden elkerülhető. Hát a cukorbetegség kialakítása, a gyerek ehetett a mikorunkban annyi cukrot, amit akart, mert elégettük. Tehát a legfontosabb volt délután már a megbeszélt futballmeccs, csak kint a grundon este a kis tanulással, fiúsan, és hétvégén pedig megvoltak a csapatok, amelyek hajnaltól kezdve a templomkertbe megbeszélve folytattuk. Amellett igazolt játékosok voltunk Szegeden, fociba, Szeolba, postásnál, kosárlabdába. Tehát nekünk ez nagyon fontos volt. Na most a másik oldal, hogy van egy időszak, ahol Nyugat-Európában sportedzőket, trénereket fogadnak az emberek, hogy a napi feladatokat, a vezetőit el tudják látni. Na most ezért lenne sokkal egyszerűbb ez a rendszer, hogy a napi testneveléssel és a fölépített lehetőségekkel, ami bízunk benne, ha így folytatódik, még-még sokkal bővülni fog, óriási fejlődés van, kialakul majd a különböző olyan részvevőkkel, ami, ahogy szoktuk most mondani, az utóbbi évtizedben a sportoló nemzet felé visz. Nem csak olyan emberek, akik világhírű sportolók, mint példaképpé válnak, hanem mögé kerül az a rekreációs sport, amit ne hívjunk szabadidősportnak. Van, amikor valaki a szabad idejéből megy, az is sporttevékenység, de ez egy kis okot ad sok fiatalnak. Nekem úgyis szabadidőm, egyetemre járok, este programomban, reggel alszom, nekem nincs szabad idő. Nem kell szabad idő, hanem az életritmusba olyan beillesztett sporttevékenység, fizikai aktivitásról van szó, vagy a hétvégén, ami rendszeres, és elkerüli azokat a problémákat, amely például az egyetemisták egy jelentős része már gerinc problémával.
Igen, de ez minta, nem? Tehát, hogy ez a mozgásra való igény, azt valahonnan hozom. És hogyha erre nincsen minta, ugye ez is egy kérdés akkor valószínűleg, hogy miért nincs, de ha erre nincs, akkor és nem vezetődik rá valaki vagy valami által, akkor őnek ez nem hiány az életében.
Nézze, ez annyiban, én nagyon gyorsan tudok rá aztán válaszolni. A Hajós Alfréd terv, amely a kormány előtt van, most a háború miatt egy kicsit várni kell rá, 5 kategóriát hoz létre. Ez az utolsó terület, ahol a fiatalokra konkrétan tudunk hatni a diplomaszerzéssel együtt, hogy az életmódját, az életstílusát berendezze. Mit tart fontosnak, és mit tart kevésbé. Ez az egyik. Ebben a tervben világossá válik a példa, a minta. Tehát van egy élsport, amely nagyon magasan van.
Így van.
Az példa értékű lehet. A mintának szerintem egy fokozattal közelebb kell kerülnie. Ezért az egyetemeknél pluszponttal és beiskolázással támogatjuk azokat, aki gondolja el, hogy 6 éves kortól, de mondjuk a dán példában, ahol mama-baba labda torna van. Együtt az óvodában labdáznak egy kis anyukákkal, és ez a dán kézilabdázásnak a programja például. Tehát én, mint a kézilabdának a tiszteletbeli elnöke, régóta dolgozom azon, hogy a korosztályos képzésbe megfelelő ilyen jellegű motiváció és lehetőség is kialakuljon. Ma már egy biztos, hogy a komoly sporttevékenységre gondoló szülők, akik szerintem a legjobbat teszik a gyerekkel, aki erre alkalmas, kihangsúlyozom, egy duális gondolattal a sport és a tanulás viszonylatában a legkevesebb serdülő fejlődési egyéb problémát tudnak magukével és elkerülhetik. Visszatérve, az egyetemi sportban 5 kategóriát határoztunk meg. Egyik, hogy a mintát és a példát adó kiemelkedő már 6 éves kortól sportoló gyerekeknek a tovább tanulásával létrehozni azokat, akik nemzeti válogatottakban is egyetem lét mellett tudnak tanulni és érvényesülni, diplomát szerezni és elverni olykor a világot. A második kategória a rendszeresen egyesületben, közösség felé vívő területeken való sporttevékenység, akik gyakorlottak, 6-8-10 éves sportágat művelnek, magas szinten tanulnak, és szeretnék egyetemi sporton belül bajnoki rendszerbe, és esetleg klub életben részt venni.
Tehát, hogy integrálható.
A minőségű integrált az egyetembe. Harmadik része azok, akik a testkultúrát, az egyetemi kreditát, tehát számon kérhető sporttevékenységgel, megfelelő sportszakemberrel, annak vezetésével, annak a szervezésével az egyetemi életen belül rekreatív, heti 3 alkalommal. Menjenek le focizni, futzál, kézi, kosár, érti, mire gondolok. A vízilabda bajnokságban most a MEFOB-on 17 egyetemi csapat jelentkezett, fantasztikus. No, tehát legyen egy ilyen, a negyedik legyen az, akik megfelelő gyógynyító, tehát a gerinctornától kezdve azokat, amelyeket megszereztek már erre a korra, mondhatom azt, hogy korrekciós gyógytestnevelés és olyan jellegű tevékenység, amivel még vissza lehet fizikailag hozni a fiatalokat arra, hogy a munkavégz, a szülésre meg minden alkalmasak legyen.
Igen.
És bocsásson meg, és az utolsó kategória pedig a kifejezetten speciális olyan területek, amely a gyógy után van, akik rendszeresen eljárnak országos rendezvényekre, vizitúrára, kajak, egyéb közösségi sporteseményekre.
Igen, látom, hogy minden területet le akarnak fedni, csak itt a gyógyra visszatérve, hogy ezt annyira, ugye amikor én gyerek voltam, a gyógytestnevelés az volt, mint valami könnyített torna, olyan volt a fejünkbe, és ma már én azért azt tudom, hogy ez egyáltalán nem könnyített torna, ez egy nagyon komoly sport a gyógytestnevelés, annyi, ami ez alatt értendő szerintem az az, hogy figyelni azokra a területekre, ami nekem nehéz.
Ez nagyon fontos, amit ön mond, mert a gyógytornát és a gyógytestnevelést összekeverjük. Ebből lett egyébként kalamajka is.
Tényleg?
Mert azt hitték, hogy bizonyos emberek, akik ehhez nem értettek, hogy ez ugyanaz a terület. Amit ön mond, annak annyira releváns, hogy gondolj el, hogy gyereknek szívizomgyulladása van, tüdőgyulladás, ezek belgyógyászati problémák, ott a gyógytorna nem segít, csak a gyógytestnevelő tudja, hogy hogyan hozható vissza az egészséges gyerekekkel a terhelés.
Akkor tehát viszont ezt ketté kell szedni.
Két szakma, pontosan. Az iskolában elsősorban gyógytestnevelőre van szükség.
Aki tehát, akkor tudja személyre szabottan, hogy kivel mi van.
Hát a tanárnak ez a dolga. Nem csak a tanáriban, hanem ott legyen a gyerekek között, és tudja, hogy kisfiam, te 2 heti ki voltál írva 40 fokos lázzal, most visszajössz, és akkor ezt a folyamatot fölépítjük ketten, akár óra alatti külön foglalkozással, vagy gyere be délután az ebédszünetbe, szeretnék veled foglalkozni. Ez a gyógytestnevelés, erre mi külön diplomarészt adunk a testnevelési egyetemen, és van a gyógytornász, ami nagyon fontos, az pedig lenn azokba a különböző elváltozásokba, operáció, primér prevencióba, utána való földzárkóztatásba, stb. Fantasztikus, fontosságú terület, akár a sportban, akár a sérülések vagy operációk rehabilitációjában. És a kettőnek ma már például a Baglári Kézilabda Akadémiában gyakorlatilag ezek a programok összefolynak, hogy a gyógytestnevelő és a gyógytornász nagyon sokszor mind a két diplomával rendelkezik, így a betegségek és a terhelhetőség és a különböző sérülések előtti megelőző, még egyszer mondom, a primér prevencióra Magyarországon nagyon keveset gondolunk jelen pillanatban. Ennek óriási jelentősége van, akár a járásvizsgálattal, akár olyan terheléssel, hogy 10 000 szegmensből egy átvilágítás után meg lehet mondani, prediktív jövőbe látom, hogy mi lesz belőle, ami nem jó esetleg. Ezekkel foglalkozunk.
Ez nagyon érdekes, hogy minden szögből rá akarják venni az embereket arra, hogy sportoljanak, mozogjanak. Azt tudják, vagy ez megmondható, hogy ezt hol felejtettük el, hol hagytuk abba, mert én a környezetemben azt látom, de lehet, hogy akkor ez az én közegem, tehát a gyerek megszületésétől mindenki próbál mindent megmutatni, hadd válasszon az a gyerek, valamit csináljon, kösse le az energiáit, tehát ugye a szülőnek is az a jó, hogyha a gyerek értelmes dolgot csinál, foglalkozik vele. Nyilván vannak azok a szülők, akik élsportolót akarnak faragni a gyerekükből, ott minden annak van alárendelve, van az, aki azt mondja, hogy oké, akkor csináljon, amit szeretne, és így tovább. Tehát hol vesztettük ezt mi el? Szülőként, felnőttként, hol nem adjuk tovább a gyerekeinknek? Mi történik?
Ez nagyon messzire visz. Annak idején a Csadám modellbe, ugye nekem a 3 lányom a fiamban, és mondtam, hogy most születik a 15. unokám, ők mindegyik, ez 0. évtől 9 éves korig vannak.
Mindenki viszi ezt a három
mindenki gyereket. Viszi a gyereket jobbra-balra, a testkulturális területre, zenére, tehát a kiművelt emberfőnek a képzése, ez egy összetettebb dolog, de ez az kell, hogy a gyerekeink, akik mind diplomásak, 3-7 nyelven beszélnek többnyire, tehát gyakorlatilag olyan emberekről van szó, akik bármilyen szakmába, amit választottak, akár kertészmérnök, akár közgazdás, stb. Megállhatják a helyüket. Most azt mondták, hogy ezt az időt a gyermekeim a szülésre és az utána való fejlesztésre használják, és közben, hogy a gyerekek belenőnek az iskolába, elindul az egyéni szakmai karrier is. De erre rá kell áldozni 6-7-5 évet, amiből ez lesz, és én ebben látom az első dolgot, hogy az erre való készség, bár a családok fejlődnek, azt gondolom a közösségek érezhetően, és akik között mi vagyunk, ilyen nagy családosok, azoknak ez természetes. Tehát ennek azért megvan a maga módja. Amikor a nők annak idején elkezdték azt, hogy bármi áron a munkaterületén kell feladatot kapniuk, és a férfi és a nő viszonylatába kialakult a mostani rendszer, akkor az várható volt, hogy a nagyszülőknek jelentősebb, nagyobb affinitást és mondjuk munkát kell a gyerekeik számára biztosítani, hogy amit ön is mond, meg én is, ez az életmód megvalósul. Nagyon sok nagyszülő viszi a gyerekeket testnevelésre, testkultúrára, sporttevékenységre, tehát ezt is össze lehet hangolni, de itt ez biztos, hogy az energia és az idő tényezők. A nők jelentősen nagyobb monotónia tűrők, sokkal nagyobb folyamatos munkavégzések képesek, mint a férfiak. Egész más, ugye a női férfi csapatnál voltam válogatott, ezért tudom, hogy egész másképp is nem mindenbe kell foglalkozni. Tehát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy ennek a szerepét, ennek a dicsőségét és a családnak a szentségét ezt mindenképpen mindenek elé kell tenni, és ha ez megtörténik, akkor a férfiak nők között kialakul egy ilyen középút, én az arany középút mellett vagyok, hogy kialakuljanak azok a területek, amelyben mindenki tudja maga feladatát. A férfi tudja a feladatát, hogy úgy kell részt venni az elköteleződés után, hogy a gyerekeknél hatványozottabb, egyéb anyagi és föltételrendszer biztosítása, a hölgyeknek borzasztó ez a napi feladat, egész 12 órás vagy még több szolgálat.
Amiben sok a láthatatlan munka.
De a láthatatlan is azért mondom, hogy a nők különbek vagyunk, mint mi férfiak ebben, és ezt nagyon tisztelni és becsüljük mindannyian, akiknek ilyen felesége van, és ilyen családanyáink vannak. Gyakorlatilag utána pedig az egyensúly visszaáll, és ugye egyre többet hallani nem csak nyugat-európai társadalomban, hanem Magyarországon is, hogy a férfi most ebbe a 2 évbe visszalép, és szeretne a gyerekeivel lenni, a hölgynek olyan beosztása van, hogy ő vezető szerepet kap, és akkor szeretné ott is elindítani az életét. Tehát ezt mindannyian átéljük, és azt gondolom, hogy ez az egyensúly, mondom, az arany középút, míg bárki bármire gondolna, ezt kell valahogy megtalálni egymás közt, és ez az a helyzet, amikor egy család megalakul, akkor vállalnia kell azt a részt mindkét félnek, hogy odaadja az idejét, az energiáját, a szeretetét, és azt a koncepciót, amiből a család ilyenképpen tud együtt fejlődni, enélkül nem fog menni. Tehát amivel ön kérdezett, volt egy rövid válaszom, hogy a 21. század az egóé volt inkább, most azt kell mondanom, a 21. században el kell tolnunk bármilyen közösség felé, és ez a közösségben való lét, amely viszont megfelelő módon próbálja az ego, az egyén, szép szóval inkább az enyéni értékek, érdekek mellett érvényesülését harmonizálni, hogy ezek is megmaradjanak, de a család és a közösség fölé kialakul egy olyan értékrend, aki mindenki számára törvény. És ezt betartjuk, akkor mindenki jól érzi ez az ernyő alatt magát, mert mindenki tudja, hogy milyen időben, milyen lehetőséggel, ki és hogyan tudja a saját életpályáját felépíteni.
És ezt az ernyőt mi alkotja? Ki alkotja?
Hát az nyilvánvalóan a tehetség fontos. Második a megfelelő háttér, amire ha támaszkodhatunk, és nem anyagiakra gondolok, hanem mentális szülői háttér, az az intellektus, amiben földeveltek bennünket, az a szolgálat, amire alkalmasak vagyunk szülők, nagyszülőként a családot támogatni, és hát az ernyőt azok az értékrendek alkotják véleményem szerint, ami állnak az alapértékekből, és állnak az erényekből, aminek a rendszerét, akár egy etikai kódexben, amit én megírtam a sportba, betartják, akkor ez előre visz.
Megadatott az, hogy játékos, hogy edző, hogy tanítja, hogy sportvezető. Nem voltak itt ilyen nagy elválasztások, hanem általában ezek tudtak egymás mellett is működni. Ha most így a végére azt kérdezem, hogy mi az, amit még szeretne, hogy az ön életében megvalósuljon?
Valójában az én életem szerencsés, hiszen nagyon fiatalon, 4 olimpián, 19 világversenyen, 10 évig a Bundesligában, a világ legerősebb bajnokságában vehettem részt, és a nemzeti válogatott női férfiakkal eredményesek voltunk évtizedekig. Ez egy nagyon-nagyon összefonódott a család, az egyetemi létem és a sport edzői karrieremmel. Amikor a rektori posztot elvállaltam ezelőtt 8-9 éve, akkor gyakorlatilag az a változást hoztam meg, hogy a mai nap már 45 éve dolgozom a TF-en, azt szeretném, hogy a Magyar Testnevelési Egyetem, most már Magyar Testnevelési Sporttudomány Egyetem, azokat az értékeket, erényeket és azt a tudást egy világhírű egyetemmé tudja újra produkálni, amely az elmúlt évtizedekben, 70-80-as években betöltött a világ egyetemi rangsorába. Jó úton vagyunk, mind létesítményekben fejlődünk. Most a háború miatt egy kicsit lefékeződtünk, de a gyakorlati tantárgyaink oktatásához nélkülözhetetlen lesz a további fejlesztés. Most májusban átadjuk a Csörsz utcai sporttelepünket, ahol atlétikai VB edző területe is leszünk, gyönyörű csarnokot, atlétika, futballpályát. De ez mind csak a gyakorlati munka 65-70%-át nem tudjuk még, mert a belső tomb, az Alkotás utcai tömb most készül még el. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb célom, hogy a munkámat befejezvén úgy szeretném továbbadni az egyetemet, hogy ezek a munkák elkészülnek. Az, hogy a Klebensberg Kuno óta a legnagyobb vagyongyarapodást és lehetőséggyarapodást értük el az utóbbi 10 évben, ez exakt tény. Tehát az egyetem jövőjét támogatták, biztosították, most már csak be kell fejezni a művet.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok sikert kívánok mindehhez.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mocsai Lajos, a Magyar Testnevelési Egyetem kuratóriumának elnöke, egyetemi tanár, a Magyar Egyetem és Főiskola Sportszövetség elnöke volt a vendégem. Maradjatok ti is, mert zene után jövök vissza.